Üdvözöllek a csatornámon, én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból külföldre podcast. Anikó minden vágya az volt, hogy a divat szakmában érvényesüljön, ehhez pedig Párizs a legjobb választás, ahol minden a szépségről szól, legyen az bármilyen megjelenés, egy outfit, kirakat, étel vagy sütemény. Anikó eladta a Budapest legjobb kerületében lévő lakását, és abból vett ott egy apró, ám nagyon kedves kis stúdióapartmant. Angliából átjön, hogy nagyon jól érzi magát Párizsban, miközben azért a hibáit is látja. Ha téged is érdekel, hogy milyen az élet a francia fővárosban, tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Orpos Anikó vagyok, jelenleg Párizsban élek, most már lassan 8 éve. Ezelőtt nem éltem máshol, én Budapesten születtem, ott nőttem fel, ott jártam iskolába, és ott kezdtem dolgozni, és én onnan költöztem Franciaországba. Először 3 hónapot töltöttem a Côte d'Azur-on, pont egy késő, kora téli időszakot, és utána költöztem fel Párizsba. Illetve hát ez fontos tudni, hogy Párizs alatt szokták érteni magát a várost, ami egyébként körül van véve egy periferiknek nevezett körgyűrűvel, ami ilyen 4x4 sávos forgalom. És voltak éppen közigazgatásilag Párizst a körgyűrűn belüli kerületek adják, és ami azon kívül esik, az csak párizsi régiónak szokták hívni a franciák, viszont az hatalmas. És sokan, akik azt mondják, hogy Párizsban élnek, tulajdonképpen Párizson kívül élnek, csak a régióban. Először én is a régióban éltem, északon, az északi részén, és utána költöztem be a körgyűrűn belül.
Hány éves voltál, amikor elköltöztél?
Ez viszonylag késő volt az én megítélésem szerint, 28 körül voltam.
Miért költöztél Franciaországba? Hogyan jött ez neked?
Nagyon jó kérdés, sokat gondolkoztam rajta, hogy honnan jött, és én mindig is vágytam ide. Kifejezetten Párizsba, elég kicsi voltam, amikor a szüleimmel és a testvéremmel voltunk itt Párizsban, többször is egyébként azóta is, és valahogy beleszerettem a fényekbe, a hangulatba, a levegőbe. Nem tudom igazából megmagyarázni, de minden alkalommal utána is, amikor visszajöttem, mindig azt éreztem, hogy én itt otthon vagyok, és itt van valami a levegőben, ami folyamatosan vibrál és új alkotásra késztet. Azt hiszem, talán ez az a varázs, amit a művészek is mindig is kerestek és keresnek ebben a városban, és miért csak ebben a városban, nem tudom.
Itthon milyen életed volt? Ugye 28 éves voltál, azt mondtad. Azt gondolom, hogy ekkor már valamiféle egzisztencia, úgy indulóban volt karrier. Ezt hogyan képzeljük el, fiatal Anikó, hogy élt itthon Budapesten?
Igen, valóban itt már volt egy kialakult életem, volt egy nagyon szép lakásom Budapesten a 12. kerületben, jó környéken. Az iskolák elvégzése után elvégeztem a magyar szakot az ELTE-n tanári diplomával, de nagyjából az első év után tudtam, hogy én ezzel biztos, hogy nem akarok semmit sem kezdeni. Ettől függetlenül nem bántam meg, mert tanulni mindig nagyon jó. Erre majd visszatérek, mert hogy itt Párizsban is csináltam iskolát. Szóval tanulni mindig nagyon jó, és én valahogy a divat szakmába vágytam gyakorlatilag a kezdetektől fogva, de mindig hezitáltam, nagyon tetszett divattervező, vagy a háttérmunkák, és arra gondoltam, hogy oké, akkor megcsináltam az egyetemet, és akkor most már gyakorlatilag jöhet a B oldal, az új karrier, az új élet, és megcsináltam több sminkes képzést is Budapesten is, itt Párizsban is, de utána mégis visszamentem Budapestre, azt gondoltam, hogy ott könnyebb lesz talán elindulni egy picit ezzel a karrierrel, és majd, hogyha ott befutottam, akkor teletranszportálom magamat egy új szintre. Ez volt a kicsit nevetséges első ötlet, aztán az élet természetesen bebizonyította, hogy az nem úgy működik, ahogy ezt itt szépen megálmodjuk magunknak. De igen, volt egy viszonylag menő karrierem, azt nem mondom, hogy szuper jó, kicsit ilyen hullámvasút-szerű azért a magyar helyzet, szerintem eléggé kiszolgáltatott a mindenkori gazdasági változásoknak, és amikor én váltottam, akkor az pont a 2008-as időszak körül volt, és utána, tehát gyakorlatilag papíron nekem esélyem nem lett volna egy olyan területen elhelyezkedni divat, ami inkább mindig a luxus, mindig kicsit a, ez egy ilyen nis, mondhatjuk egy ilyen kis nis terület, nem az, amire úgy nagyon szükségük van mindenkor az embereknek, mondjuk orvos, vagy tanár, vagy akármi. De nagyon nagy szerencsém volt, és akkor ott találkoztam a mentorommal, aki a szárnyai alá vett, és együtt kezdtünk el építkezni vele, és a csapatával, és egyébként fantasztikus 5 éven volt, de azt éreztem, hogy úgy nem halad arra a szintre, amire én vágyom, az én ambícióimnak ez kicsi piac, kicsi ország, és akkor hát ha álmodunk, akkor álmodjunk nagyot, és akkor hopp, Párizs. És eljött egy pont, ahol tényleg annyira azt éreztem, hogy vagy most, vagy soha, és akkor összeraktam 2 bőröndöt, és mindenféle kapcsolatok, és szállás, és minden nélkül kijöttem. De ez, mint mondtam, elég butasság volt a részemről hinni, hogy ez így működik, hogy én fogom az ecseteimet és jövök, mert hogy Párizsban lakni, az gyakorlatilag a kiváltság, mondhatjuk, mert vagy nagyon-nagyon jó munkaszerződés szükséges hozzá, jó erős keresettel, vagy pedig kapcsolatok, családtaghoz jönni, barátoknál lakni addig, amíg itt az ember nem talál valamit. Úgyhogy ezért voltam kénytelen operként elindulni, és ezért csatolok vissza viszonylag későre, mert operként általában 20-21-22 évesen szoktak beleugrani a lányzók. Én egyrészt szerencsésnek mondom magam, hogy viszonylag későn, és már azért tanári diplomával a zsebemben volt némi pedagógiai tapasztalatom, tudásom, tehát ilyen szempontból jobb a késő, olyan szempontból viszont nem, hogy akkor már az ember kevésbé rugalmas, azt hiszem, tehát nem visel el annyi mindent.
Nehéz volt a családdal?
Igen, az első 3 hónap nem is sikerült Párizsba találnom senkit, aki szeretett volna velem kapcsolatba lépni. Azt fontos tudni, hogy az opereket sokszor használják ilyen anyanyelvi dajkaként, tehát nagyon sokan inkább angol, ausztrál, új-zélandi vagy amerikai lányt keresnek, hogy angolul beszéljen a gyerekhez, hogy az minden kisebb korától fogva magába szívja az angol nyelvet. Így gyakorlatilag egy közép-kelet-európai opernek nagyon kevés esélye van ezekhez a lányokhoz képest, és inkább az ország más részeire tudnak menni. Így kerültem én a Côte d'Azur-re, október, november, december töltöttem velük, nem nagyon működött a családdal, nem is nagyon éreztem jól magam, nagyon szép a környék, de nagyvárosból egy olyan régióba menni, ahol igazából a kulturális élet gyakorlatilag a nullával egyenlő, az nem volt egy jó választás. És akkor én már onnan kerestem egy új családot, és borzasztó nagy szerencsével tudtam így a következő helyre kerülni, akik ugyan nem Párizsban, de a régióban voltak, és fantasztikus család, fantasztikus másfél évben volt velük, nagyon sokat segítettek nekem elindulni itt az országban, adminisztrációval, bátorítással, és egyébként a mai napig kapcsolatban vagyunk, annyira szerencsém volt velük.
Ez ügynökség ajánlotta ki, tehát beregisztráltál valahova, vagy hogy találtál?
Nem, hanem egy honlapon keresztül, mert az ügynökségek azt hiszem, hogy csak 25 éves korig foglalkoznak operekkel, én meg ugye már kívülestem a korhatáron, úgyhogy így egyedül kerestem egy honlapon keresztül, és akkor így volt több interjúm, és végül ezzel a családdal annyira az első perctől kezdve jó megérzésem volt.
Mekkora gyerekekre vigyáztál?
Egy kisfiú, aki 2,5 éves volt, amikor oda kerültem, és 4, amikor eljöttem, és közben született egy kisfuga is, tehát volt egy bébi is.
A nyelvet beszélted?
Igen. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, ezt tudtam is, hogy Franciaország nem az az ország, ahova az angol elég, vagy egy alapszintű francia, itt nagyon fontos a jó alapos nyelvtudás, és én már a gimnáziumban elkezdtem franciául tanulni, és amikor egyetemen erre már nem volt lehetőség, akkor is magánórák keretében folytattam a nyelvtanulást, úgyhogy nekem egy nagyon erős alapom volt, amikor kijöttem, de azért így is elképesztően sokat tanultam itt kint nyelvi környezetben, olyan szókincse, ami igazából egyébként sose jön fel, ha az ember nem él itt.
És akkor vissza az óperkedéshez. Másfél évig voltál ott. Miért pont eddig ezt eleve így tervezted, vagy akkor már alakult valami egyéb?
Nem terveztem semmit. Egyrészt jól kijöttem a családdal, ez volt az oka, hogy tudtam maradni. Ugye az óper alatt szállást, ételt adnak, ez nagyon fontos, és ugye a mindenki költözésnek ez a két költsége a legmagasabb, tehát elindulni szállással, az nekem nem volt ennyi tőkém, és ez alatt az egy-másfél év alatt tudtam egyrészt nagyjából átlátni a francia rendszert, hogy mi hogy működik, mivel hova, hogyan kell fordulni, hogyan lehet itt magánvállalkozást indítani, hiszen sminkesként én Budapesten is magánvállalkozóként dolgoztam, és ez itt is így megy, hogy itteni magánvállalkozás kell, ennek a megnyitásában is egyébként sokat segítettek nekem. Társadalombiztosítást elintézni például praktikus okok miatt alakult így, nagyjából ennyi idő volt, amíg felépítettem anyagilag, meg mentálisan magamat arra, hogy oké, akkor most már készen állok.
Könnyű egyébként vállalkozni?
Könnyű is, meg nem is, ez szakmától függ. Aki olyan szakmát űz, ami nincsen semmilyen képesítéshez kötve, annak könnyű, mert az adott honlapon online is el lehet indítani a vállalkozást. Például ha valaki coach, idegenvezető, bizonyos típusú személyjegyző, bizonyos típusú masszázs, tehát nem gyógymasszőr, hanem ilyen szalonmasszázs, vagy mondjuk orvosként magánrendelést akar nyitni a praxisa mellett, vagy író, könyvelő, tehát bármi ilyesmi, azt nagyon könnyű megnyitni. Nekem, mivel képesítéshez volt kötve, mert ez a kozmetikához volt alásorolva, ezért én borzasztó sokat szenvedtem azzal, hogy elismertessem a magyar papíromat, és hát ez nagyjából 6 hónapomba telt, mire ezeket a köröket én megfutottam. És már más is említette, de nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy a hivatalban sokszor még azzal se voltak tisztában, hogy Magyarország Európai Uniós tagállam, és kértek tőlem ilyen mindenféle bevándorlási papírokat, stb. És akkor még én magyaráztam nekik, hogy hát erre nagyon nincsen szükség, és csodálkoztak nagyon, hogy tényleg. És még mindig van, aki nem tudja, hogy Magyarország EU-s tagállam. Szóval igen, ezek azok a részek, amik nagyon meg tudják nehezíteni az adminisztrációt és a vállalkozás indítást.
Mondod, hogy egy könyvelő, vagy nem tudom, amiket soroltál, hát azok is képesítéshez kötöttek, mert nem lett bárki könyvelő.
Érdekes módon a francia rendszer, hogy ketté veszi azt, valami, amit az agyaddal csinálsz, és akkor ez az, amit online lehet elintézni. Például a masszázs, amit hiába a kezeddel csinálsz, de az agyaddal csinálod a rendszer szerint, és minden más, amit a kezeddel csinálsz, ami ilyen gyakorlatilag nekem ugyanoda tartozik a rendszerben az én munkám sminkesként, mint például a pék, aki a kezével gyúrja a kenyeret, vagy a cukrász. És akkor ez a kettő más, de a kozmetikus, aki masszíroz, meg krémeket alkalmaz, meg a fodrász, aki vágja a hajadat, ez valahogy nem tudom miért, de nekik más besorolás alá esik.
Hogy tudattad ott a helyiekkel, hogy te készen állsz a sminkes karriereddel, és várod a kuncsaftokat?
Vannak olyan platformok, ahova be lehet regisztrálni, hogy te milyen szolgáltatást kínálsz, például fodrász vagy, masszőr vagy, gyantázol, szemöldököt szed, szempillát festesz, sminktetoválsz, és maga ez a platform összehozza a keresletet a kínálattal, és én ezáltal kezdtem el dolgozni az elején, és akkor voltak törzsvendégeim, akik utána visszahívtak már, illetve tovább ajánlottak, szájról szájra terjednek sokszor ezek az ajánlások az ilyen szakemberek között. akkor találkoztam fodrásztokkal, akkor én elkezdtem fodrásztokat ajánlani, akik meg engem hívtak, hogyha volt nekik valami munka, és kellett hozzá sminkes is. Tehát valahogy be az a nehéz, hogy hálózatot építeni, de ez a rész, ez gyakorlatilag ugyanaz, mint Magyarországon, tehát ott is ez lényegében így működik, ilyen szempontból nem volt nagy különbség, csak annyi, hogy itt nagyobb a kereslet, a kínálat is, viszont aki jó, azt jobban megbecsülik. És nagyon könnyű például ilyen hűséges klienseket szerezni, akik újra és újra visszahívnak, mert hogyha egyszer bizonyítottál, akkor utána ragaszkodnak hozzád. Itt a franciák nagyon ragaszkodnak az ő bevált szakembereikhez, a bevált boltosaikhoz, a bevált, nem tudom, zöldségestől kezdve, a kedvenc pékségen át egészen a kedvenc fodrás sminkesig, ők eléggé hűséges, ragaszkodó típusok.
Hogy dolgoztál, elmentél a Kundschafthoz, vagy hozzád mentek?
Igen, én mentem házhoz, és ez a mai napig így megy. Én nem tartok fent szalont, nem is érné meg, mert vagy külső helyre hívnak, vagy mondjuk, amikor dolgozom egy kis produkciós cégnek, akkor, ahol a forgatás éppen van külső helyszínen, akkor oda kell menjek. A fotózásnál is, a stúdióba, vagy külső helyszínre kell menjek, és a vendégekhez megyek, igen, szállodába, vagy a saját otthonukba. És ez egy nagyon-nagyon érdekes rész. Nagyon izgalmas volt megfigyelni, hogy hogyan élnek azok a vendégeim, akik ilyen nagyon sok millió eurós lakásokban élnek, amik be vannak fényképezve a magazinokba, meg minden, és fantasztikus dolgokat láttam. Az egyedi bútorzattól kezdve volt egy olyan vendégem, akinek eredeti Picasso festmény volt a falon, és ez egy egészen, egészen más világ, és nagyon izgalmas, úgymond külső szemmel megfigyelni.
Egy ilyen gazdag, úgymond elitétekből származó megrendelő, azt hogyan viszonyul a szolgáltatóhoz, belevéve azt, hogy nem vagy francia, és azért ezt tudjuk, hogy a francia elég nacionalista nép. Te hogy érezted, milyenek veled a Kundschafthok?
Én nagyon tartottam tőlük, nagyon tartottam ettől a világtól, ettől a rétegtől, mert a magyarországi tapasztalataim viszonylag rosszak voltak, tehát ott, aki megengedte magának azt, hogy szépségcsapatot tartson fent, vagy hívjon sminkest, fodrászt, öltöztetőt, vagy bármi ilyesmit, nagyon sokszor lekezelő volt, és éreztette velem azt, hogy én csak egy szolgáltató vagyok, egyenlőségi elszolga, de itt pont az ellenkezője volt. Tehát egyrészt hozzá vannak szokva ahhoz, hogy komoly személyzet dolgozik nekik minden nap, tehát a dadustól kezdve a bejárónőn át van szakács, takarító, és mindig nagy-nagy tisztelettel bántak velem, hiszen tudták, hogy én azért dolgozom, hogy nekik jobb és kényelmesebb legyen az életük, és tényleg ez mindegy, hogy a takarításról van szó, vagy arról, hogy valaki a haját fésüli, vagy a szemét festi. Nagyon hálásak azoknak, akik segítenek nekik. Nem volt sose, tényleg sose rossz tapasztalatom velük. Én lepődtem meg a legjobban, de tényleg nagyon kedvesek.
És ilyenkor beszélgettek is?
Van, akivel már vagyok olyan viszonyban, hogy igen, beszélgetünk. Valaki ilyenkor jobban szereti a csendet. Erre rá kell érezni, hogy ez most neki egy olyan fél óra, 45 perc, amikor csak magával foglalkozik, egy kikapcsolódás, vagy lehet velük beszélgetni. Van több üzletasszony, Kundschafthom, aki ilyenkor is a bizniszt intézi, és akkor nyilván hagyom. Van, akinél jobb láthatatlannak lenni, tehát csak mint egy szellem úgy mozogni. Van, akinél meg van kedves, felszínes csevegés is. Nyilván én mindig is az ő szolgáltatója leszek, ő meg az én kliensem, tehát barátkozni ilyen nincsen, ez egy munkakapcsolat.
Akkor, amikor elkezdted ezt a vállalkozást, akkor gondolom már eljöttél a családtól, tehát nem volt hol laknod. Ez hogyan intézted a lakhatást? Mondtad, hogy elég körülményes ott Párizsban, a régión belül, tehát magában a városban szállást találni.
Igen. Volt egy icipici átmeneti időszak, amikor már elkezdtem dolgozni, akkor még elég kevés vendégem volt, és nem is tudtam magamat fenntartani ebből, és az világos volt, hogy legális úton én lakást nem fogok tudni bérelni, mert Franciaországban az a szabály, hogy akkor tudsz kivenni egy lakást, hogyha a bérleti díjnak a háromszorosát tudod nettó fizetésként felmutatni. És ez nagyon érdekes, igen, egy olyan városban, ami köztudottan egészen drága, tehát egy pici 15-16 négyzetméteres kis lakásnak nevezett Magyarországon, ezt szobának hívjuk, itt ez egy komplett lakás, igen, a méretekről, meg a helyigényekről egészen átalakul az ember felfogásait élvén. Még az is legalább 800-850 euróba kerül. Na most annak a háromszorosát megkeresni, mondjuk egy jogász tudja kezdő jogász bérrel, vagy mondjuk egy kezdő orvos, vagy egy kezdő egyetemi tanár, más nem nagyon. Hogyha nem tudod felmutatni ezt a háromszoros fizetést, akkor kérnek francia kezest, csak francia kezest fogadnak el, aki kezességet vállal, hogy nem fizetés esetén is ugye a főbérlőnek nem lesz hiánya. Nekem, mivel nincs francia rokonom, vagy olyan francia közeli barátom, aki kezességet vállalt volna, ez ugye nem lehetséges. Úgyhogy számomra nem maradt más lehetőség, mint a szobának a bérlése, és hát feketén, mert hogy nem volt egy hivatalos bérbeadás, hanem egy idős nénitől vettem ki a felesleges szobát, akivel így megegyeztünk, hogy segítek neki bizonyos dolgokban, mondjuk amikor számítógépeznie kellett, mert elég rosszul látott, vagy csak úgy társalogni szeretett volna. Ez egy olyan néni volt, aki 56-ban Magyarországról jött ki Párizsba, de sose beszélt magyarul, a fiával sem, a fia nem is tud egyáltalán egy szót sem magyarul, de csak franciául, ő teljesen el akarta felejteni, hogy honnan jött, de pehére így idősebb korára valami megváltozott, és akkor nagyon szeretett volna valakivel magyarul beszélgetni.
Jól beszélt?
Nem. Keverte a magyart a franciával, tehát a magyar grammatika, francia, néhány francia szóval. És akkor erre a lehetőségre egyébként Facebookon találtam, és mondtam, hogy jó, akkor ezt ki tudom fizetni, néni aranyos, és akkor egy ilyen szerződést írtunk magunk között, hogy az én szolgáltatásomért cserébe lakhatok nála igen kedvező áron. És akkor ezt a szobát vettem ki tőle, és közben pedig beiratkoztam itt egy iskolába. Egy magániskolát találtam, egy olyan képzést, ami művészeti vezetőt, art direktort képez. Nagyon érdekes volt egyébként. Nagyon nehéz volt ennek az iskolának a feszített ritmusát tartani, mellette dolgozni, hogy eltartsam magam, és mivel nem kerestem még eleget, ezért hétvégén én hostess munkákat is vállaltam, hogy el tudjam magamat tartani, ami igen gyakori iskolás lányok körében, és egyébként nem is fizet annyira rosszul, mint Magyarországon a diák munkák, mert mi ugyanúgy megkapjuk a legális minimálbért, órabért, mindenkori minimális órabért, mint bármelyik más dolgozó.
Nem semmi, azért jól le voltál akkor foglalva.
Hát igen.
Frány és suli közben indítani a karrieret. Akkor a szolgáltatásod, az az iskola után is maradt, ami eredetileg volt, hogy sminkeled a francia
ügyeket? Igen, ezt így folyamatosan csináltam, csak amikor nem tudtam annyit dolgozni, akkor nyilván kevesebbet vállaltam ezen a területen, és amikor meg már teljes szabadságom volt, akkor többet tudtam vállalni, és valahogy úgy kellett is ez a folyamatos építkezés az időben is, mert nyilván ez nagyon sok idő, amíg az ember kapcsolatokat épít ki, épül a kis hálózata, az sok időbe telik. Ez volt, amit én nagy naív, amikor elindultam, hogy na itt vagyok, és megjöttem, akkor erre nem gondoltam, hogy hát azért ez nem úgy megy, hogy akkor utána mindenki a szerződéssel a zsebében fog szaladgálni, hogy hol írhatjuk magának alá, hanem ez egy nagyon lassú építkezés, ez egy nagy város, nagyon sokan vannak itt, sokan dolgoznak, nagyon sokan jönnek, főleg a divatba, külföldről is, mint én, hozzám hasonlóan, akik itt szeretnének érvényesülni, és ez sok idő, és azt mondom, hogy egyébként még mindig tart ez a fajta építkezés, tehát ennek nincs vége. Nem lehet sose hátradőlni tulajdonképpen, hogy na, akkor nekem most megvan, és akkor innentől kezdve gurul a szekér magától.
Azt írtad, hogy egy kis feketén bérelt szobába kezdted, de most már saját lakásod van. Ezt ebből a sminkes karrierből sikerült összehoznod? Mert az óriási előrelépés, azt gondolom.
Igen, ez fantasztikus, és sokszor még most is nehezen hiszem el, hogy ez a fajta biztonságom megvan, mert amikor az ember így gyakorlatilag egy ilyen vándortarisznyából él, és akkor béreltről béreltre megy, és semmi se biztos, és akkor a bérelt szoba és kollégium, és akkor itt lakni, ott lakni, az elég stresszes, mert kiszolgáltatottá tesz, és amikor a saját lakás, akkor végre legalább ez a teher lekerül a vállról. Ehhez el kellett adni a kis 12. kerületi budapesti ingatlant, ez nem titok, és az se titok, és én nem fogom szépíteni a dolgokat, hogy ott az én kényelmemet, az én ottani anyagi és családi kényelmemet, és a 55 négyzetméteres lakásterasszal meg kerttel, azt felcseréltem egy 21 négyzetméterre, ami már nem 15, de 21, de még mindig borzasztó picike. Ezt a magyarok egyébként nem szokták érteni, és én is úgy voltam vele, amikor Magyarországon éltem, hogy hát oké, egy embernek egy olyan 55 négyzetméter az úgy kényelmes, nem? Na és ez a felfogás változott meg teljesen, amikor egy olyan városba költöztem, ahol helyszűke van, és mondom, a 15 négyzetmétert is lakásnak adnak ki, ami Magyarországon szoba, és ami fél szoba, az itt egy önálló szoba. Szóval az egész térről alkotott percepciója megváltozik az embernek, és azt mondja, 21 négyzetméter, hát ez szuper. Mert nagyjából úgy van, hogy 35-40 négyzetméter, az szokott egy párnak lenni, és akkor, ha jön egy gyermek, akkor mondjuk egy 45-50 négyzetméter, az már úgy jó. És nyilván most anyagi helyzettől függően, kinek mire futja, de ez szokott elérhető lenni, hogy úgy mondjam, Párizson belül. És akkor itt jön a dilemma, hogy vagy egy nagyobbat vesz az ember egy vagy rosszabb környéken, vagy kiköltözik Párizsból, elég messzire költözik Párizstól, cserébe rengeteget ingázik, és akár másfél órát is zögykölődik vonaton, buszon, de van mondjuk egy 50 négyzetméter, vagy 60, vagy azt mondja, hogy neki fontos az, hogy a városban legyen, a centrumban, vagy ahhoz közel, minden akár sétatávolságra elérhető legyen, de ennek az az ára, hogy itt egy kisebb lakásra lehet csak szert tenni. Nagyjából úgy alakulnak az árak, nagyon-nagyon függ kerületektől, és még kerületen belül is, akár utcáról utcára is változik az ingatlan ár, hogy legkevesebb 9000 euró per négyzetméter rá kell számolni, és ez Párizsnak az északnyugati része, ami nem a legjobb környék, nem azt mondom, hogy ilyen no-go zóna, mert azt hiszem, hogy Párizsban ilyen nincsen, de mondjuk nem, ha nem szeretnél nagyon hangos afrikai arab szomszédságot, akiknál mindig szól a zene, és öten élnek 30 négyzetméteren, és ott mindig valakinek a fülét nyúzda a gyermek, vagy a nem tudom mi, akkor érdemes csendesebb helyre menni, és az már 10-11 ezer euró per négyzetméter, és az elit környékek az meg 14-15 ezer négyzetméter, ami pedig egyszerű földi halandónak lottó nyeremény hiány elérhetetlen, azt gondolom.
Mennyi idő volt megtalálni, kellett-e újítani rajta? Meg egyáltalán, hogy megy ott az adásvétel?
Nekem szerencsém volt megismerni és bejárni igen alaposan Párizst. Egyrészt a klienseimnek köszönhetően is mindig máshova kellett mennem, mindig más utcába, más kerületbe, más környékre, úgyhogy volt egy alapvető fogalmam arról, hogy hova biztos nem szeretnék költözni, és hova mennék szívesen. És ezen belül keresgéltem. Nagyon nehéz, hogyha valakinek limitált a költségkerete, akkor nyilván az redukálja a kínálatot is. és tudni kell azt, hogy Párizsban akár 5 perc alatt elkelnek az ingatlanok, tehát annyira hatalmas a kereslet a kínálathoz képest, hogy borzasztó gyorsan el lehet adni lakásokat, és főleg ezeket a pici stúdiólakásokat nagyon-nagyon keresik, mert befektetésnek is ez a legjobb, hiszen ez szokták kiadni utána diákoknak, vagy mondjuk expeteknek, akik itt vannak 6 hónapos, 12 hónapos, mondjuk kutató ösztöndíjjal, vagy ilyesmi, ők nagyon keresik ezeket a kis lakásokat, úgyhogy ezt a legnehezebb kifogni, és én is sokat megnéztem, rengeteg olyan számomra elfogadhatatlan kompromisszum volt, nem akartam földszintre költözni, ott nagyon sokszor csótányi segér problémák vannak, hogy könnyen bejönnek az utcáról, hangosabbak is az utcáról hallatszó zajok, tehát azt mondtam, hogy biztosan nem, nekem fontos volt, hogy lift legyen az épületben, tehát az nem oké, hogy 7. emelet, de vonszolja fel az ember a 10 kilós minkes bőröngyét napjába 3-szor. Fontos volt, hogy költözhető legyen, ne kelljen hatalmas felújítást végrehajtani, ami szintén limitálta a lehetőségeket, mert Párizsban nagyon-nagyon sok a régi épület, amiket nem tartanak annyira karban, úgyhogy ez egy olyan, nem is tudom, elég hosszas keresgélés volt, és hát nekem határidőre kellett kiköltözni az előző helyről, és beköltözni az új helyre. Ezt úgy találtam, hogy ingatlanosnak a honlapján felkerült az egyik reggel, és én tudtam, hogy itt nagyon reaktívnak kell lenni, és ha valami belefér, hogy büdzsé, méret, elhelyezkedés, azonnal telefonálni, hogy szeretném megnézni a lakást. És ez így is történt, azonnal felhívtam az ügynökséget, hogy felkerült ez a honlapra, elérhetője még, igen, szuper, akkor szeretném megnézni. Ma délután megfelel? Hát mondtam, persze, akkor legyen ma délután. És eljöttem, megnéztem, és azt mondtam, hogy nem álmaim lakása, hiszen pici, de minden főbb kritériumnak megfelel, úgyhogy ez nekem jó lesz, akkor teszek egy ajánlatot azonnal. Tehát körbenéztem nagyjából 20 perc alatt, és döntöttem, hogy oké, akkor legyen. És erről írtunk egy papírt, hogy akkor én ezt lefoglalózom, viszont én kevesebbet ajánlottam, mint a meghirdetett ár. Viszont mivel nem kellett a banki hitellel vesződni, ezért ez ilyenkor előnyt jelent, hogyha valaki készpénzre meg tudja vásárolni, nem kell banki átfutási idő, hitelminősítés, mert az 2 hónapot lassít az adásvételen, és hogyha elutasítják a hitelkérelmet, akkor ez nem jó az eladónak sem, hiszen csúszik megint az eladási projekt. Úgyhogy így azonnal el is fogadta az eladó házaspár az ajánlatomat a kevesebb pénzre, és borzasztó szerencsém volt, mondta az ügynök, aki nagyon kedves volt, mert én voltam az első, aki megnéztem a lakást, utána volt még rögtön egy másik úriember, aki szintén azt mondta, hogy ő megveszi, és nem is alkuszik az áron, de mivel én voltam az első, aki megnézte, és már ajánlatot tettem, amit elfogadott az eladó, ezért én nyertem gyakorlatilag, de ennyire apró dolgokon tud múlni az egész, ennyire nagyon gyorsan kell reagálni, és gyorsan dönteni, és ez sokszor nem könnyű, de hát itt ilyen farkas törvények uralkodnak a lakáspiacon. És akkor utána mindezt lepapírozni, elolvasni a 40 oldalas adásvételi szerződést 2-szer, francia nyelven, kiszótárazni az ingatlanos jogi szakkifejezéseket. Volt egy-két éjszakám, amit ezzel töltöttem, de fontos tényleg tisztában lenni minden dologgal, hogy utána ne tudjál már utólag reklamálni, hanem még ez alatt a foglalós periódus alatt lehet mindenféle reklamációt intézni. Például olyan volt, hogy hiába volt áram a fürdőszobában, nem volt konnektor, és kérdeztem az ingatlanost, hogy ez hogy lehet, hogy nincs konnektor. Arra gondoltam, hogy hát hova fogom bedugni a hajszárítómat, de aztán volt, hogy de a mosógépet hova fogom bedugni, és akkor mondta az ingatlanos, hogy nincsen, de hát az előző napónak volt itt mosógépe, és kiderült, hogy valahogy a konyhába vezették át kábelen keresztül az áramot, és akkor úgy volt, ilyen hosszabbíton keresztül bedugva a mosógép, és mondtam, hogy na ilyeneket én nem játszok, és akkor én szépen fel is kezdtem írogatni, hogy akkor mi az, amit változtatni kell. Konyha, mint olyan, ilyen kicsi lakásokban nem szokott lenni, hanem egy kitchenet konyhácska nevű kis tea főző sarok, vagy nem is tudom, tea saroknak hívják talán magyarul, hogy egy mosogató mellette egy főzőplatni, alatta egy mini hűtő, és nagyjából ennyi, amit beinstalálnak, és mondtam, hogy jó, akkor ez biztos, hogy le kell alkudni még ezen felül az árba, mert én nekem kell az, hogy legyen egy rendes konyhám, egy pici konyha, mert én nagyon szeretek sütni, főzni. Ez fontos, úgyhogy még ezeket lealkudtam az árból, és erre kellett utána nekem találni szakit, aki ezt megcsinálja. Már arról is volt tapasztalatom, hogy itt Franciaországban az építőiparban javarészt portugálok dolgoznak, akik nem arról híresek, hogy atombiztos dolgokat építenek fel, például olyan dolgokat csinálnak, aminek szemtanúja voltam, hogy a meleg vízbe kötötte a hideget, és a hideget a meleg vízbe, tehát a meleg csapot megnyitva a hideg víz jött, és akkor mondtam, hogy na hát akkor ezt hagyjuk, felejtős, és eleve úgy kerestem magyar csoportba, hogy magyar szakembert, akivel ezeket le is lehet kommunikálni, és akkor itt találtam egy nagyon segítőkész párost, akik kialakították az én kis konyhámat, megcsinálták a konnektoromat a fürdőszobában, és így lett lakható. A festést azt én magam anyujékkal hatkezesben minden bútor, IKEA-s bútoraim vannak, azt mind én csavaroztam össze.
Ha már szóba hoztad a szüleidet, ők mit szóltak ahhoz, hogy te országot váltottál?
Hát az elején biztattak, hogy persze ez fantasztikus lehetőség, ez az ő gyerek és fiatal korukban nem volt elérhető, ezt ki kell használni, ez fontos. Nem mondták, de tudom, hogy azért ez őket elég mélyen érintette, hogy én országot váltottam, és gyakorlatilag szerintem ezzel, hogy én ott mindent eladtam, és felszámoltam, és itt telepettem le fizikailag is, ez volt az, amikor igazán egy szülő szerintem realizálja, hogy a gyereke már nem jön haza, mert neki ez a haza, hiszen itt van az ágya, a munkája, az élete, nem pedig ott. Úgyhogy ez volt egy nehezebb szakasz. Most meg már hát szerintem kénytelenek voltak hozzászokni ehhez a gondolathoz. Szerencsére nekem van egy nővérem, aki Budapesten maradt velük, és akkor talán így kevésbé érzik magukat magányosnak, mint hogyha mondjuk a nővérem is elment volna.
Egy kollégám éppen ma mesélte, hogy hétvégén egy ismerősét hívták a lánya és a barátnője, hogy feltörték az apartmanjukat, és elvitték a mindenféle digitális informatikai eszközöket, laptopot, fényképezőgépet. Milyen a közbiztonság Párizsban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hallottam én is sok mindent. Tapasztalni, hála Istennek, én nem tapasztaltam semmi negatívat. Tehát ez alatt a 8 év alatt engem nem zsebeltek ki, nem loptak meg. Igaz, hogy figyelek is mindig, tehát nincs nyitva táska a metróban, meg ilyesmi. A közbiztonság miatt volt nekem fontos, hogy ugye bizonyos környékekre ne költözzek. Ez, ahol én lakom, ez egy viszonylag biztonságosabb környék, itt sok család él, ez egy nyugodtabb kerület, kevésbé turisztikai, kevesebb a jövésmenés. Hallottam én is ilyen lopásokat, feltöréseket, főleg olyat, hogy bandák kifigyelik mondjuk az adott lakásban a mozgást. Hát elég kevés helyen van biztonsági ajtó, úgyhogy nagyon könnyű igazából bejutni, főleg amit említettem ezekben a régi épületekben, még a régi faajtókkal, hát ezt nagyon könnyű felfeszíteni. Mondom, hála Istennek nekem nincsen ilyen tapasztalatom, illetve hallottam, hogy felső emeletekre már nem mennek el, mert ugye ha valaki rosszban sántikál, akkor a legfontosabb, hogy gyorsan tudjon menekülni a szajréval, és akkor ezért inkább az első, második, harmadik emeleti lakások vannak, úgymond inkább kitéve ezeknek a betöréseknek, lopásoknak, feljebb már nem nagyon mennek. De én azt gondolom, hogy alapvetően alapvetően jó a közbiztonság.
Milyen életet tudtál ott kialakítani? Milyen munkarendben dolgozol? Mi a ritmusa a napjaidnak? Hogyan kapcsolódsz ki? Vannak-e francia barátaid, vagy magyar barátaid?
Hát ritmusom az gyakorlatilag nincs, mert hogy ha van munka, akkor megyek, és ez tud úgy is lenni, hogy van, aki este 10-kor rám ír, hogy másnap reggel 8-ra tudnék-e menni, mert lesz egy fontos tárgyalás, és akkor szép akar lenni. És akkor hát ez így kevéssé tervezhető. Van, hogy hétfő reggel üres a naptáram, de hétfő délutánra már kezdenek betelni a hétre az időpontok, úgyhogy ez teljesen kiszámíthatatlan, ez a szabadúszó létnek az öröme és a bosszúsága is, mert hogy nem nagyon tervezhető, viszont meg tudom azt csinálni, hogy azt mondom, hogy nem, ezt a két napot ezt kihúzom, erre nem vállalok vendéget, és akkor elmegyek egy kicsit kifújni magamat. Vagy így tudok például januárban egy nagyobb szünetet tartani, amikor én melegebb éghajlatra szeretek utazni. Barátságok nagyon nehéz, Párizsban különösen nehéz, és nem csak azért, mert a franciák legendásan távolságtartóak, ami egyfelől igaz, egyfelől nem, hogyha valaki nagyon jól beszél önnyelvet, akkor az helyzeti előny. Párizsnak az a nehézsége, hogy itt nagyon sok expat él, és ezek az emberek jönnek és mennek, és mire megszeretsz valakit, előfordul, hogy 2-3 évig szuper barátok vagytok, és utána egyszerűen hazamegy, vagy elmegy másik országba, vagy éppen francia, de csak időszakosan van Párizsban, és Párizs után ő elmegy. Vagy mondjuk családot alapít, és kiköltözik Párizsból, és utána már kevésbé kapható arra, hogy legyen egy kávé itt, vagy egy piknikot. Úgyhogy itt Párizsnak ez a nehézsége, hogy nagyon jövésmenés, és emiatt minden ilyen kicsit ilyen átmeneti. Van egy magyar barátnőm, illetve van francia barátnőm is, és a barátaim, akikkel rendszeresen találkozunk, egy rendkívül multikulturális társaság, indiai, olasz, kanadai, úgyhogy elég vegyes a csapat, amit én élvezek, mert ezek nagyon gazdagító beszélgetések, azért így milyen mélyen betekinteni másoknak a kultúrájába, ezeken a barátságokon keresztül. Nagyon érdekes. Párizsban rengeteg ázsiai él, akik önmagukba zárkózva élnek, ők nem nagyon barátkoznak másokkal, csak maguk között. Van is itt egy ilyen ázsiai negyed, ahol kínai, vietnámi közösség él, nagyon zártan és összezártan. Saját szabályaik szerint élnek, maguk között házasodnak, nagyon tartják az ő hagyományaikat, még úgy is, hogy mondjuk második vagy harmadik generációs leszármazottak élnek itt, illetve nagyon jelentős a különböző volt gyarmati területekről a bevándorlók afrikai, de itt is különbséget lehet tenni az észak-afrikai, tehát a marokkó, tunézia, algériai bevándorlók, és a fekete Afrika, tehát mondjuk Togo, Benin, Elefántcsontpart, stb. Részről érkező bevándorlók. Ők már egy kicsit jobban vegyülnek, és egy másik nagyon izgalmas és nagyon zárt világ, ők pedig az én nagyon kedves gazdag ügyfeleim, akik ortodox zsidó családok, vagy nekik a leszármazottaik. Tehát nem élnek úgy elszeparálva, mint mondjuk az ázsiaiak, vagy az észak-afrikaiak, de azért megvan a saját zsidó magániskola, ahova beíratják a gyerekeket, vagy ők is úgy egymás között barátkoznak, tehát engem ebben a körben úgy adtak kézről kézre, hogy volt ez a vendégem, meg az a vendégem, meg a harmadik, és nem kötöttem össze, hogy ők egy társaság, egy baráti társaság fogalmam nem volt. Később jöttem rá, hogy ja, hogy ő ismeri az őt, és az ő fia az ő lányával jár egy balettórára, de nagyon helyesek, csak ők egy ilyen szolíd, zárkózott világ ők is.
Láthatóan nagyon élvezed a párizsi életedet, de mi a terved így a jövőre nézve? Illetve érzel-e olyat időnként, hogy honvágy? Vagy elbizonytalanodsz néha, hogy esetleg visszaköltöznél, feladnád az ottani kialakított életed?
Hát igen, a Covid alatt volt, tehát a Covid alatt itt Franciaországban rettenetesen szigorú volt a kijárási tilalom, gyakorlatilag mindenki lakásbüntetésben volt, szobafogságban, nem mehettünk ki, zárva voltak a parkok és az összes közösségi tér, és ezt egy 21 négyzetméteres lakásba bezárva nagyon nehezen viseltem, és akkor voltam, hogy én innen elszököm, de hát ez hál' Istennek véget ért, és most már megint más ritmusa van az életnek. A honvágyam igazából nincsen, de vannak helyzetek, vagy vannak szituációk, amikor rám tör az, hogy de hiányzik egy érzés, ami egy bizonyos helyhez kötődött Budapesten, vagy mondjuk most nagyon-nagyon elmennék Szentendrére sétálni, mert ott olyan jó minden. Szóval ilyenek vannak, és akkor igyekszem úgy intézni a dolgaimat, hogy tudjak menni Budapestre látogatóba. Gyakorlatilag az összes barátom volt, amióta engem ismernek, már volt Budapesten. Úgyhogy én vagyok a legjobb országimás ilyen szempontból, mert már nagyon sok tippet adtam a barátoknak, hogy hova kell menni és menjenek. Valóban nagyon-nagyon élvezem itt az életem, rengeteg mindent tanultam, nagyon sokat változtam. Én azt érzem, hogy így kinyílt a világ számomra, elvontan és fizikailag is, hiszen 3 repülőtér, 5 nemzetközi vasútállomás, úgyhogy amikor mehetnékem van, akkor elég olcsón tudok gyakorlatilag a világ bármelyik pontjára eljutni, és ez sokat segít. Párizsban mindig pezseg az élet, ami nagyszerű, ha valaki olyan kis kultúrmoly, mint én vagyok, tehát mindig van kiállítás, koncert, performance, színház, opera, amit akar az ember, és rengeteg program ingyenes, ami fantasztikus, mert zseniális művészekkel lehet megismerkedni teljesen ingyen, illetve nagyon szeretek könyvtárba járni, itt is fantasztikus könyvtárak vannak, gyönyörű épületek, múzeumok, tehát gyakorlatilag itt az ember soha nem unatkozik. Cserébe nagyon el lehet fáradni, mert mindig zaj van, nagyon sok az ember, azért egy ilyen kis területen ennyi ember, nagy népsűrűség, plusz még az idevándorló összes turista. Nincs is olyan, hogy turista szezon, mert minden hónapban turista szezon van igazából, ide folyamatosan jönnek az emberek, ami megint megdobja a népsűrűséget, ez fárasztó tud lenni, úgyhogy igen, időnként tényleg el kell menni, fizikailag is el kell távolodni, vidékre menni, nagyon szeretek országon belül is utazgatni, illetve nagyon könnyű innen bármelyik másik országba utazni. Ez egy hatalmas előny szerintem, és utána feltöltődve újra tetre készen visszaérkezni Párizsba. És hát azt, hogy ilyen multikulturális az ország és a város, ez meg nagy-nagy türelemre, toleranciára treníroz, viszont cserébe hatalmas szabadságot ad, mert itt tényleg az lehetsz, aki lenni akarsz. Itt nem fognak megnézni, itt senki nem fog a szájára menni, hogy te hogy nézel ki, hogyan öltözöl fel, hogyan viselkedsz, mit csinálsz, mert senkit nem érdekel. És azt gondolod, hogy te túl extrém vagy, úgyis lesz 3 másik, aki még extrémebb rajtad kívül, úgyhogy senki nem fog semmin sem megbotránkozni, ami szerintem felszabadító.
Volt-e olyan, amit nehéz volt megszoknod, vagy nem tetszik, nem tetszett annyira, illetve olyan, ami meg nagyon tetszik?
Igen, amit nehéz megszokni, és annyira nem szeretem, az igazából nem feltétlenül Párizsnak a hibája, hanem minden nagyvárosnak a hibája, ez a zaj. Az sok ember, sokszor koszosak az utcák, mert ennyi embernek a sok szemetét nem tudják még mindig hatékonyan megoldani, hogy hogyan ürítsék a kukákat, és állandóan szemetes autók járkálnak, mégis mindig mellé hullik a szemét, és utána azt nem szedik össze. Ez annyira nem tetszik, de már dolgoznak ezen a problémán, úgyhogy remélem hamarosan megoldják. Akkor azt, hogy sokszor van sztrájk, ez bosszantó volt az elején, most meg már hozzászoktam. Tehát tudom, hogy előbb-utóbb úgy is lesz valami, ami miatt sztrájkolni fognak a franciák, és akkor valami nem fog működni. Most már csak megvonom rajta a vállamat, ezen már nem idegeskedem. Amit mondtam, hogy nagyon multikulti a város, ezt egy picit nehéz volt megszokni, mert Magyarország és Budapest is, hiába egy nagyváros, azért viszonylag kevés idegen él nálunk, úgyhogy nem kellett például olyanokkal szembesülni, hogy más kultúráknak a kultúrsokja arcon csapjon. Azt hiszem, hogy az egyik vendéged mondta Ázsiában, hogy ott sokat köpködnek, ezt itt is ugyanúgy csinálják. Csak itt nem várod, mert hogy nem arra készülsz fel, hogy itt köpködni fognak, de ugyanúgy köpködnek. Vagy ugye a tolakodás az szintén, hogy mi európaiak nem tolakszunk, de az itt élő nem európaiak meg szoktak tolakodni, és ők itt is ugyanúgy tolakodnak, ahogy otthon náluk. Sok türelem, tolerancia, nem bosszankodás nem éri meg. Amit nagyon szeretek itt, és ez egy szerintem egy nagyon francia dolog, az a szépségnek az imádata, hogy itt nagyon szeretik a szép dolgokat, a szép holmikat, a szép ételeket, a szép kirakatokat, a szép utcaképet. Nem csinálnak csúnya épületeket, ott nem lehet felépíteni akármit, ami nem illik a város arculatába, azt arra nem adnak engedélyt, hogy építsék. Nagyon adnak arra, hogy minden vonzza a tekintetet. Itt külön szakma, kirakatrendező szakma, aki ezzel foglalkozik, hogy minél szebben dekorálja fel a kirakatokat, és nem csak ruhaboltok kirakatait, hanem a cukrászatokat, a csokoládéboltokat, a papírírószerüzleteknek a kirakatát, a kozmetikáknak a kirakatát, mindent dekorálnak, és tényleg olyan hívogató egész évben, karácsonykor pedig szerintem, mintha kifejezetten versenyeznének egymással, hogy kinek csalogatóbb a kirakata, én mindig fotózom és küldöm a anyukámnak a képet, hogy ő is csodálkozzon, hogy milyen fantasztikus dolgokat találnak ki. Tényleg ez elképesztő az, hogy azért is olyan magas szintű itt például a gasztronómia, mert ők nagyon adnak arra, hogy egy étel, amit felszolgálnak, az nem csak finom legyen, hanem szépen is legyen elrendezve. Tehát az, hogy a krumplipüré közepére oda tesznek 3 húsgolyót, ez itt elképzelhetetlen. Itt mindent úgy tálalnak, ehető virágokkal, meg levelekkel, hogy ez gyönyörű legyen. A sütemények is sokszor borzalmasan édesek, egyáltalán nem finom, de annyira szépek, hogy kedvem van megvenni. A vizuális kultúra, a múzeum, az egy nagyon fontos dolog, és a tipikus párizsi vasárnap az egy brunch a barátokkal és a családdal, és utána a múzeum. Ez egy gyakorlatilag kőbevésett, nagyon kellemes vasárnapi napi program. Illetve amikor jó idő van, a párizsiak nagyon szeretnek piknikezni, rengeteg park van, kisebb és nagyobb parkok. A városban van egy olyan szabály, hogy minden lakhelynek az 500 méteres körzetében lennie kell egy zöld felületnek. Pici, nagy, mindegy, de senki, bármelyik házban vagy épületben lakva nem lehet messzebb zöld felülettől, mint egy 500 méteres sugarú kör. És engem is az ment meg, ilyen nincsen balkonom sajnos, az ment meg, hogy gyakorlatilag 2 percre itt a lakóépületem mögött van egy park, hatalmas fákkal, ami árnyékot ad, és én nagyon szeretek oda kimenni, olvasni, amikor ráérek, vagy ott vacsorázni, a parkokban piknikezni, vagy gyerekzsúrokat szervezni, az is egy nagyon tipikusan párizsi dolog, mert hát itt nagyon sok a kicsi lakás, ahova nem tudnak összecsődíteni 12 gyereket, úgyhogy ilyenkor azt szokták csinálni, hogy egy parkban rendezik meg a gyerekzsúrt, feldíszítik a fát, visznek kempingasztalt, kempingszékeket, mindenki a kis elemózsiát, és akkor ott rajcsúroznak a gyerekek a parkban, ott lehet futkosni, vízipisztolyozni, akármi. Ez is egy nagyon tipikus párizsi dolog.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.